Komfortzónán innen és túl. Történetek, tippek, kettlebell és motiváció. Minden, ami az életmódváltáshoz szükséges. Ez a Komfortzónán innen és túl.
Sziasztok! Ez a Komfortzónán innen és túl 20. adása. Mai vendégem pedig Herman Peti lesz. Szia, Peti!
Üdvözöllek! Üdvözöllek, István, és üdvözlöm az összes hallgatót.
Hogy vagy?
Jó vagyok, köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást, hogy itt lehetek, úgyhogy
essünk neki akkor a kérdéseknek. Legelső az az is lesz, hogy mikor is jöttél először hozzám edzésre, és milyen céllal?
Hát először talán még 2017 nyarán, ha jól emlékszem, akkor látogattam el először az edzésedet, és a cél az az volt, hogy ugye teniszezek, és emellé szerettem volna egy olyan sportot találni, ami az izomcsoportoknak is jó, és fölkészít a nagyobb terhelésre, és ugye nem csak az edzésen, a teniszpályán töltött órákkal edzem magam, hanem mellette is ki tudom ugye ezt egyensúlyozni.
Aha. Volt akkor bármilyen panaszolt problémád, ilyesmi?
Nem volt igazából panasz nem volt, úgyhogy igazából a fejlődés az, ami vitt előre.
Motivált. Igen. Mesélj egy kicsit a tenisz előéletedről.
A tenisz előéletem? Hát immáron már 15 éve teniszezek. Még először anno a Honvéd csapatába kezdtem. Megye másodosztályban, valamint korosztályos bajnokságokat jártam még akkor. És utána átkerültünk az egyetemre, és akkor ott az egyetemi csapat a megye 2-ből följutott a megye 1-be, és már ott vagyunk, szerintem 8-9 éve átkerültünk az egyetemre, és azóta a megye 1-es csapatunk van. És tavaly évben összeálltunk, mint egyetem, tehát a Vest színei, és a TVS, ez a Jutesi úton lévő ugye teniszpálya és teniszegyesület játékosaival, és most az OB3-ban méretetjük meg magunkat, immáron a második éve.
Na, szuper. És mik voltak a legjobb eredményeid?
Hát a legjobb eredményeim még korosztályosban csoportos megye bajnoki cím volt, remélem, az háromszor elhoztuk zsinórba csapattársaimmal. Egyéni volt egyszer második helyezés. Egyszer a megye egyet nyertük meg, akkor már az egyetem színeiben. És igazából ezek voltak a legnagyobb eredmények. Főleg korosztályosban jöttek az eredmények. Most kerültem fel igazából 2 éve, úgymond a ranglistát, hogy az OB3 miatt így már ranglista pontom is van, és tavaly évben voltam először ranglista versenyen, vagy ranglista pontokért menő versenyen, meg idére is betábláztam már jól magam nyáron, úgyhogy unatkozni nem fogok, azt hiszem a hétvégék azok ki lesznek töltve ilyenekkel.
És visszatérve a kettlebell edzéshez, melyik a kedvenc gyakorlatod?
Hát kedvenc gyakorlatom igazából hát a deadliftet mondanám, ami nem feltétlen most csak a kettlebellnél működik, de ezt szeretem, valamint a
fejfölött tartás
az, amit szeretek, mert az a gyakorlat, amit igazából nem csinálsz hétköznapon.
Igen.
Hétköznapokon nem csinálod, és igazából olyan izomcsoportokat mozgatsz meg azáltal, hogy egyszerűen jól esik, mert az tényleg, nem azt mondom, a komfortzónán túlvisz, mert azért nem erről van szó, csak egy olyan terhelés kap a szervezet, amit máshol nem.
Aha.
Tehát ugye nekem az egy nagyon szimpatikus.
És gyakorlat. Visszatérve a teniszre, te gondolom csak egy kézzel játszasz, nem? Vagy,
ugye a két ütésben, hogy a tenyerest azt egy kézzel játszom, a fonákat az két kézzel, úgyhogy nem vagyok annyira egyoldalas.
Erre akartam kitérni.
Mert ugye, hogyha megnézzük a profi játékosokat, akik egy kézzel ütnek, nekik látszik, hogy az erősebbik oldaluk az nagyon erős, a másik az pedig nagyon gyenge. Úgyhogy
és az a
azért is választottam, úgymond valami. Igen, sérüléshez vezet. Úgyhogy azért is bennem volt, hogy akkor két kézzel fogom ütni, mert azért tényleg nem, tehát kevésbé ferdül el az ember ilyen szempontból. Jó, nem azt a terhelést kapom, mint a profik, akiket a tévében nézünk, de azért Mindenképpen valami.
Persze. Meg a kettlebell azért sokat tud segíteni a törzs erősítésében.
Igen, ez így van.
A bármelyik gyakorlatot is veszik, igen. Nem gépeken ülünk, folyamatosan dolgozik a törzsünk, miközben mozgatjuk a súlyt, tehát öntudatlanul is végül is egy törzs erősítést végzünk.
Igen, ez így van.
Ki a példaképed teniszhez?
Példaképem nekem Novák Djokovic a példaképem. Elég megosztó személyiség, de...
Láttad már őt élőbe?
Egyszer sétált el előttem, de sajnos nem hallott, hogy
nem
ki a válasz.
Meg téged?
Nem is ismert meg, ez volt a szörnyű. A másik meg, hogy nem hallotta, hogy ott vagyok mögötte. Na mindegy, de igazából a válasz is egy élmény volt, hogy láttam elsétálni.
Aha. Ő most hol áll a világrangista?
Hát most újra visszat a világrangista első helyére. Rekordot is döntött most múlt héten a Roland Garroson, hogy megnyert, és 23. Grand Slam tornáját söpörte be. Így egyen megelőzte Nadalt, aki ugye 22-vel áll, meg hárommal már túl jutott Federeren, úgyhogy egyelőre a Grand Slam párharcban ő az első.
Ha jól tudom, ő nagyon komolyan veszi a táplálkozását.
Így van, ez így van. 2010 évvégén változtatta meg teljes mértékben az étrendjét, ami egyből meg is látszott a 2011-es szezonján, hiszen az első 42 meccséből 42-t megnyert.
Azta.
Sokkal könnyebben mozgott a pályán, nem volt légszomja, mint kiderült, hogy gluténérzékeny, és előtte meg folyamatosan a tészta, a pizza, mert korábban pizzázójuk volt szüleinek, és akkor ez volt a természetes neki, és nem értette, hogy miért fullad a pályán. Aztán kiderült, hogy ez az érzékenység, ez ott van nála, és akkor változtatta meg a teljes étrendet, és egyből jöttek is az eredmények neki, úgyhogy ő az élő példa, hogy mennyire fontos a helyes táplálkozás. És
erre akarom kitérni.
És a bevitt tápanyagok, energia,
minősége.
Ez így van.
Igen, tehát mögötte tényleg szakemberek állnak, de ő meg ott van a világranglista élén, ugyanúgy, ahogy Ronaldo, Messi, tehát nyilván rengeteg szakembernek a közös összehangolt munkája az, hogy ők ott lehetnek, ahol most vannak.
Ez így van, egy hatalmas táv van mögöttük.
Igen, akár fizikoterapeuta, edző, szakács, sorolhatnánk, masszőr, tehát mindenre szüksége van
neki. Hatalmas távból utazom, most nem tudom pontosan, hogy hány fő az ő stábja, de úgy, ahogy mondod, fizikális, mentális, táplálkozásbeli,
igen,
tenisz, tehát, hogy mindenféle.
Igen. Ő hozzáadja a tenisz tudását, de az a többiek meg tényleg mindenki a saját szakterületén szakértő.
Ez így van. De szerintem ez kell is az, hogy valaki ilyen sokáig fennmaradjon az élvonalban és a legjobbak között. Úgyhogy
de mostanában ez nagyon jellemző, ha a sportot vesszük.
Igen, szerintem azért egyre jobban elterjedt. Most nem tudom, hogy mennyire befolyásolta ő, hogy ő az első között volt, aki fölismerte ezt a gluténérzékenységet, és hogy változtassunk az étrenden, és ezáltal javult a teljesítmény. Most a másik egyik kedvenc teniszezőmet tudnám még idézni, hát sajnos már abba hagyta, az Ernest Gulbisról beszélünk, egy lett teniszezőről, és volt egy időszak 2014-ben, amikor nagyon jól mennek, és akkor megkérdezték, hogy hol volt eddig, vagy mit csinált eddig, mert egy nagyon nagy tehetségről beszélünk, és akkor ő nyilatkozta, hogy hát kiderült, hogy rossz diétán van, mert hogy mindenki nyomja ezt a gluténmentes dolgot, az ővé meg glutén teljes volt, tehát full gluténos ételek evett, mondta. Aha. Ketchup, majonéz, minden ami belefért, ezt csinálta, úgyhogy ez volt rá a frappáns válasza, hogy hol volt eddig, úgyhogy ő is valószínűleg elkezdte ezt a táplálkozást.
De ez egy jó irány, mert felnyitotta az emberek szemét.
Ez így van, és szerintem több sportoló is lehet, hogy az ő hatására változtatott.
És akár egy teljesítményjavulást tapasztalt.
Ez így van.
Igen. Tényleg, ezek ilyen nagyon kis összetevők, de akár vehetnénk egy Tour de France-os bicajost is, tehát a táplálkozás ez nagyon-nagyon fontos. Hogyne. Meg az Hogyne. Időzítés akár.
Igen. Meg hát ugye itt bekapcsoljuk, szóba hozzuk a hidegterápiát is, mert ha jól tudom, akkor a Djokovic is volt ugye Wim Hofnál, és ő tanította meg neki ugyanúgy a légzés, ugyanúgy a hidegvizet, és ő ezt alkalmazza is.
Na,
tehát, hogy még itt is bekapcsolódik a hideg.
Igen.
Tehát ezt még ő is gyakorolja, és ő is csinálja.
Hisz veled is találkoztunk már a Balatonon. Igen,
ez így van, ez így van.
Mesélj erről egy kicsit.
Hát ez tavaly...
Milyenek voltak az első
ez
élményei?
Ez tavaly évben történt meg. Én alapból nagyon-nagyon nem szeretem a hideget, tehát én borzalmasan nem szeretem a hideget. És... aztán mindig osztottad, meg mondtad, hogy jó, igen, voltatok a Balatonban, és mondom, te jóságoség, mondom, elment az eszed, vagy nem tudom, hogy mi történt.
Igen, vagy.
Igen, és akkor egyszer emlékszem, hogy találkoztunk lenne a Mólon, és akkor megosztottad aznap már, hogy voltál a Balaton, azt mondom, na, milyen volt a víz, és akkor mondtad, hú, nagyon jó volt, mert egy fokos volt, hát mondom, százas, és... ugye abban az időben, ez január végén volt, azt hiszem, vagy január közepe fele volt ez, amikor így összefutottunk, és akkor utána én elkezdtem már járni az úszodába, a szaunába, főleg az ördög szaunát preferáltam, ugye, tehát azért 105 fok, és akkor utána belemerészkedtem ott a merülőmedencébe, akkor talán lehetett olyan 12 fokos, talán.
Hát azt hiszem, ilyen 15-17 hát körül van. Igen.
De nagy a kontraszt.
Akkor még
ugye
volt be jég, tehát
persze,
akkor még ment
igen,
be, akkor
igen,
ment
igaz,
be a jég,
úgyhogy hozzá kell
lehet,
tenni.
Hogy hidege volt.
És akkor először bementem 5 másodperc, és úristen, mondom, hát ez borzalmas. Egyből kijöttem. És akkor utána véletlenül összetalálkoztunk ott a szaunába, és akkor mondtad, hogy jaj, mentek be a hideg vízbe. De mondom, mégis hány másodpercet vagytok benne? Azt mondja, hát 3-5 perc. Néztem, mondom, mi van? És akkor csatlakoztam hozzátok ott benne a vízbe. Hát nem bírtam 5 percig, mint ti, hogy első alkalom,
ja,
3 percet talán benn voltam, és akkor mondom, jó van. És akkor éreztem is, hogy jó volt. Aztán utána fűztél, hogy na jó van, gyere már le a Balatonra, gyere le a Balatonra, és akkor én meg ugye heti kétszer mentem talán akkor szaunázni. És elgondolkoztam, jó mondom, hát hogyha 105 fokos szaunában bemegyek a 15 fokos vízbe, azért az elég nagy különbség. Hát mondom, hogyha bemegyek mondjuk a 5 fokos levegőről, bemegyek mondjuk a 2 fokos vízbe, az kevésbé fáj.
Igen.
És akkor rávettem magam, hogy akkor elmegyek veletek merülni. És akkor merültem, emlékszem, meg volt az első merülés, nyilván nem volt annyira jó a lábamnak, de szerintem senkinek se volt jó a lábamnak
az első alkalom,
ott megfagysz, tehát ott
igen,
megfagy
a
lábad.
Az olyan.
De viszont nem is tudom,
mentálisan
után,
meg kilősz, nem?
Igen, tehát másfél óra után úgy voltam vele, hogy írtam neked egyben, mondom, mikor lesz a következő alkalom.
És akkor emlékszem, a függőség
és
kialakult.
Utána igazából szerintem minden héten mentem
ez
veletek.
Így van.
Voltam ugye nyáron is
hidegvizezni
a táborba.
Igen,
veletek,
most is jössz velünk.
Most is megyek, úgyhogy holnap után megyünk.
Igen.
Úgyhogy most is megyek, de nagyon szeretem, és tényleg
teljesen rákattam.
Extázis tényleg, komolyan.
És külföldön is folytattad ezt?
Igen, ezt külföldön is folytattam. Emlékszem egyszer, ez még tavaly márciusban volt, akkor elmentünk Szlovéniába egyet kirándulni, és pont szombati napon voltunk ott, szombaton merültetek itt csak.
Mi a Balaton
én,
van,
igen. Én megmondtam, akkor a Bohinyítóba, akkor megmártózok. -6 fok volt odakint a levegő, arra emlékszem, az volt a legnagyobb visszatartó erről, hogy te úristen, mit csinálok én. De viszont bementem, és egész nap mentem föl a hegy tetejére. Egy levegővel, úgyhogy az adrenalin az megvolt. Igen, és valóban most voltam kint télen Ausztriába, fönt a hegy tetején, és igazából ott a hidegzuhannyal kezdtem, ott a hidegzuhany is, vagy hideg víz is olyan szerintem a 4 fokos lehetett körülbelül, valamint találtam egy ilyen kis tavat egy apartman mellett, és akkor a házigazdával megbeszéltem, hogy mi lenne, hogyha bejárnék néha merülni. Megengedte, és akkor emlékszem, hogy szilveszterkor voltam egyet, mert elbúcsúztatom az óévet. Az brutális volt, tehát az olyan energiát adott, hogy nem is tudom, aztán hajnali 3-ig dolgoztunk folyamatosan. Én semmiféle fáradtságot nem éreztem aznap. És akkor aztán hajnali 3-ig dolgoztunk, reggel 6-ra kellett visszamenni, hogy 7-re visszamenni, és akkor még reggel is gyorsan toltam egy hideg, de akkor már hidegzuhanyt csináltam. Az is brutálisan meglökte a dolgokat a szervezetembe, úgyhogy ott is volt energia. És akkor még talán januárban mentem egyszer, utána bejött a havazás, meg a -10 fokok, úgyhogy akkor nem is tudtam lemenni a tóhoz, mert esélytelen volt bemenni, mert pici volt, és befagyott az egész, meg körülbelül volt 1 méter hó a tóig, úgyhogy nem is tudtam volna besétálni, és akkor sajnos csak a hideg zuhany maradt.
De az se rossz.
De az se rossz, hogy a 4 fokos víz volt körülbelül, nem mértem le, de érzetre legalább 4 fokos volt. és akkor március, nem is április elején az utolsó egy-két hétben egy-két kollégám mondta, hogy őt mindenképpen vigyem el, mert ők is hallottak a Wim Hofról, olvasták a könyvet, elkezdték a hidegzuhanyt a hatásomra, és akkor mondtam, jó, akkor megyünk a tóba merülni. És akkor két kollégámmal mentem el, mind a kettő először merült így hideg vízbe, és mind a ketten odáig voltak. Úgyhogy igen, ott kint is folytattam ezt a hidegzuhany.
Figyeljétek a Balatoni Jeges Medvék oldalamat, hisz a nyáron lesz többször is ilyen jeges rendezvény, ahol 100 kiló jéggel ilyen beavatást tartok. Mindenki kipróbálhatja, aki kedvet kapott hozzá. Ezután igen, a lelkesítő
szavakban. Ne habozzatom, mert mindenképpen ki kell próbálni, és függők lesztek, és tényleg tehát csak egészséges dologról beszélünk.
Igen.
Ez egy nagyon pozitív függőség. Én se gondoltam volna, hiszen tényleg nem szerettem a hideget, de megszerettem a vízben. Amúgy kint az utcán nem, hogyha megyek, de bármikor bemennék a hideg vízbe, tehát ez már nem tart vissza.
Beszéljünk a másik közös szenvedélyünkről a kettlebelleken kívül, ami a
kávé. Kávéról beszélünk, igen.
Ez egy állandó örök közös téma.
Ez így van.
Mesélj, hogy merültél el ebbe a kávés világban?
Hát én a kávés világban úgy merültem el, hogy anno 2015-ben, most már nem biztos, hogy jól emlékszem, 15-ben nyitott a 11 kávézó itt Veszprémbe. Előtte nem voltam kávés. Tehát én elmentem, megittem az ízesített láttét, vagy ha dolgoztunk és kaptunk kávét, akkor tejjel cukorral ittam. Tehát ez teljes mértékben. El sem tudnám képzelni már most, hogy megiszom cukorral a kávét. Úgyhogy megint ott a 11, és akkor először elmentünk megnézni, mert hát végülis úgymond szenzáció volt, hogy Veszprémben legalább nyílik egy új hely.
Specialty kávézó,
de akkor még nem is tudtam, mi az a specialty kávé, hogy fogalmam sem volt róla. De minden esetre elmentünk, jó, láttéval indítottam. És akkor mondom, tök jó íze van, nem, tényleg nem raktam bele cukrot, ahogy mondták a fiúk, nem raktam bele cukrot, iható volt, finom volt. Jó, akkor lementem cappuccinóra, hogy akkor kicsit kevesebb tejjel.
Igen.
Még jobb volt. Na mondom, jó. És akkor utána váltottam flat white-ra, ugye az már ugye dupla presszóval készült, de ugyanúgy teljes ital. Hát mondom, ez nagyon jó.
Érzel ízeket végre.
Igen, és akkor próbáljuk ki akkor az amerikánot, tehát hosszú kávét. Tej nélkül, cukor nélkül, mondom, tényleg mit tud ez a kávé?
Egyszer élünk.
Megkóstoltam, és mondom, hát mondom, ez nagyon jó. Az amerikánoból mentem a dupla presszóra. Hát, ott aztán...
Megjöttek a savak.
Igen, megjött minden is. És akkor utána úgy voltam, hogy megkóstolom az Aeropress, mert volt az Aeropress, ez egy filter kávé, egy kicsit koffeinesebb italról beszélünk, hosszabb ital, tehát azért
igen,
nem lehet összehasonlítani a presszóval ízileg sem, mert inkább mondhatni, hogy egy ilyen gyümölcs
mint egy tea.
Igen. Igazából ahhoz lehetne hasonlítani.
De kávé.
És akkor rámentem az Aeropressre, akkor mondom, úristen, hát ez mennyire jó. Akkor ebből az országból, abból az országból próbáljuk ezeket a kávékat. Mindig más ízjegy volt. Csodálatos. És akkor a végén odáig jutottam, hogy Aeropresst ittam dupla espresszóval. És akkor azt hiszem annak a beceneve vagy a gújneve a Red Eye, vagy a Black Eye, most már nem emlékszek pontosan,
de azt hiszem, hogy
van az egyik a dupla press, és a másik a tripla. És akkor ugye tenisz előtt hétfőnként volt mindig csapatbajnokságunk, én akkor hétfőnként mindig kezdtem a 11-be, akkor ittam egy Red Eye-t, mentem a pályára, és rohantam, megizzadtam, úgyhogy igazából az megadta a löketet, és akkor innen adódott, és akkor utána volt lehetőségem a 11-ben is dolgozni, ugye még a régi helyen, ott még nem baristáskodtam, aztán kimentem Ausztriába dolgozni, ott én lettem a barista a szállodába, ahol dolgoztam, és utána, amikor visszajöttem, akkor ugye újra, ugye elköltözött a 11 először bezárt, és akkor elköltözött újra nyitott egy másik helyen, egy kisebb helyen, és akkor ott viszont már mint barista visszamentem dolgozni.
Ott gyakran találkoztunk,
ez így van, jókat beszélgettünk, jó kávékat ittunk.
Abszolút.
Úgyhogy igazából így jött nekem a kávé, hogy a 11 hozta el nekem.
Megfertőzött téged.
Így van. És akkor azóta mindig mindenhova ha megyek, vagy ha megyek akárhova, akkor mindig keresek specialty kávézót, hogy igyak egy jó kávét, hát nem biztos, hogy jó kávét iszunk, de legalább...
Próbálkozunk.
Jobbat. De próbálkozunk, igen, próbálkozni. Lehet, úgyhogy mindig vadászom a jó helyeket, ahol lehet inni egy jó kávét.
Melyik eszköz a kedvenced, illetve melyik termőterület vagy ország?
Hát nekem otthon Aeropresszem van, tehát én a filter kávéba utazok inkább otthon. Nincsen presszó.
Ez viszonylag egy olcsó eszköz, és bárki számára eszköz. Hozzáférhető. Én ezt mindenkinek
ez
javaslom.
Ez így van.
Aki ismerkedne a kávé világgal.
Így van. Sokat lehet kísérletezni. Hát nekem a filter kávéban a kedvenc területem az Kenya. Tehát nekem a Kenya hozza meg azokat az ízeket, amiket én szeretek. De azért nyilván szoktam itt is kísérletezni El Salvador, ami még nagyon jó filterbe, meg ízlik nekem. A presszó vonal az tényleg akkor, hogyha bejutok egy kávézóba, és mindig örülök, hogyha Ruanda kávét találok, mert nekem a Ruanda az, ami a presszóba a top.
Milyen ízjegyeket keresel, akár a filter, vagy akár a presszó?
Hát a presszót tudnám legjobban megfogni. Nekem akkor jó egy presszó, főleg mondjuk a dupla presszót iszok. Én azt szeretem, hogyha a savak azok két lábbal rúgják be az ajtót.
Savtenger.
Egy savtengert szeretnék inni igazából dupla presszóba, de nagyon kevés helyen kapom meg. Tehát ez bánt egy picit, hogy kevés helyen kapom meg. De én szeretem az ilyen nagyon-nagyon-nagyon savas kávékat, az egyszerűen, mert ott nem is szól, tehát nem is szól sehol máshol, tehát ott nem persze. Kapsz olyan élményt, tehát az egy plusz élmény, amit nem kapsz a mindennapokban. Filter kávéba nekem az egyik, hogy gyümi legyen, tehát legyen gyümölcsös, azokat szeretem, nem szeretem annyira az ilyen csokisabb, magyarósabb vonalat, én inkább a gyümölcsös ízeket aha, kedvelem. Aha. A filter kávéban is, úgyhogy.
És most mi van otthon, mit iszol?
Most elfogyóban van egy nicaraguám, de azzal kicsit megjártam, mert nagyon régi pörkölés volt, amikor megvettem, úgyhogy nem tudtam jót kihozni belőle. Most voltam Jubianába. Ha mentek Jubianába, a Stowe kávézóba menjetek be.
Ott ittam életem legjobb kávéját.
Ez így van. És most onnan hoztam Kolumbiát, főztek nekem egyet, azt megkóstoltam, hát ez zseniális volt, tehát azok beszéltek.
Espresso vagy filter?
Filter. Aha. Filterben is Kolumbiát, meg ittam dupla presszóba, az volt az érdekes, hogy koffeinmentes Kolumbiájuk volt, de valami versenykávé volt, és akkor mondta ott a srác, hogyha jó ízeket akarok, akkor kóstoljam meg. Nem tudja, hogy mennyire fontos nekem a koffein, mondom, nem fontos nekem, az íz legyen jó. Aha. És annak olyan íze volt annak a kávénak, a Kolumbiának dupla presszóba, hogy úristen, nagyon jó volt. És akkor ez egy másik fajta Kolumbia, amit hoztam, megkóstoltam filterbe. Hát az egyszerűen, mint hogyha a barack marakuját összekevertük volna, és azt ittam volna.
Ez szerintem hihetetlen. Átlag kávéfogyasztónak hihetetlen, amiket
igen,
így mesél.
Ez így van. Tehát nem tudják, hogy miért akarunk mindig specialty. Igen, jaj, mi az igen, a specialty őrület?
Igen, hülye vagy.
Az. És akkor meg milyen savas, ha nem raksz be cukrot, úristen, hogy gondolod? Ja.
Mitől lesz jó egy kávé? Ez ugye nagyon bonyolult, inkább úgy, hogy amit te baristaként kiraksz, mitől lesz jó? Mik azok a dolgok, rengeteg lépés és dolgon múlik, hogy jó lesz-e a kávé?
Ez így van. Erről az első lépés, hogy legyen jó vized.
Tehát a víz, ugye nem csapvízről beszélünk.
Nem csapvízről, tehát tisztított víz kell minimum. És abból is, tehát van rengetegféle tisztított víz, ilyen mondjuk valamiben magnézium, valamiben kálcium, akkor teljesen más ízeket hoz ki. Tehát az legyen egy jó vized alapból. Akkor legyen hozzá egy jó kávéd, mint alapanyagod, és akkor legyen egy olyan géped, amivel ezt jól el tudod készíteni. Legyen egy jó örlőd, amivel tudsz egy szép örleményképet csinálni. Akkor azt tud lefőzni egy jó gépen. Egy tiszta gépen, hozzá kell tennem, hogy egy tiszta gépen, nem egy olyan, ami 10 éve még rajta van az első zac, amikor lefőzték a kávét. Tehát egy szép tiszta géppel csináljunk egy olyan kávét.
És itt jön be ugye a barista
igen,
szerepe,
tehát személy
aki
szerint,
képzett és ért igen, hozzá.
Én nekem a jó kávé az akkor jó, hogyha van test mögötte, mert rengetegszer iszok olyan presszókat, ami annyira laza, hát igen, híg, és nem tudod azt mondani, hogy ez egy presszó kávé, mert nincs test. A presszónak az enyége, hogy legyen test mögött. Tényleg egy olyan italról beszélünk, ami szinte majdhogy nem megrágott. Tehát, hogy nem lecsúszik olyan könnyen, hanem úgy
kicsit úgy ízlelgeted.
Igen. És nekem ott kezdődik egy jó kávé, hogy alapból legyen test benne. És akkor, hogyha már megvan a test, akkor tudsz menni az ízekkel, hogy most kicsit savasabb, akkor olyan kávéd van, akkor kicsit savasabb lesz, kicsit gyümölcsösebb lesz, kicsit élénkebb lesz, vagy veszel egy olyan kávét, ami inkább ezt a csokis éjeket hozza, főleg mondjuk a brazil
hát ami kommerszebb, és
kommerszebb, igen,
ami
így van, ami nem tér el annyira a sötét pörköléstől, meg a kotyogós, amit megszokott a köznép. Van egy olyan, és tehát nekem az a lényeg, hogyha mondjuk a presszóról beszélünk, hogy legyen test. Ne spóroljuk ki belőle a kávét.
Na igen.
Mert rengetegszer kisporolják
egyébként
a kávét.
Ezért és drága a kávé.
Így van. De a még az a durva, hogy a drága kávét is sokszor hígnak főzik le, mert nem rakják bele az adagot. Igen. Presszóban az a lényeg, hogy legyen adag.
Hát vagy nem értenek hozzá, hisz említetted, hát,
hogy értenek hozzá, csak spórolnak, mert azért, persze, ahogy mondod, nem olcsó a kávé.
A specialty kávé drága. Ugye itt 20-25 ezer forint per kilóról beszélünk.
Így van. Tehát azért nem olcsó, úgyhogy itt inkább a spórolás van, mint az, hogy egy jó ízű kávét lefőzzenek sok helyen, ezt figyelem meg. Például én most kint Ausztriába voltam ismét a kávézóba dolgozni, hát én megpakoltam a presszókat, de az emberek mondták is, hogy ez jó volt.
Ez hány mondjuk, grámos?
Hát nem is tudom, nem mértem le szerintem. Hát ugye ez nem specialty kávé volt, hanem az a commerce sötét pörkölésű kávé.
Olaszos.
Igen, szerintem olyan 10-10,5 gram volt a sima presszóba, és a 20 körül volt a dupla.
Aha.
De ezt még szezon elején mértem, hogy már fogalmam sem volt utána, hogy hogyan, csak mindig néztem, és akkor ahhoz állítottam a szemcsét. Tudtam, hogy jó az adag, a kávé az jó, ami lejött, mármint amennyit a gép engedett nekem. Viszont fönn az étterembe, amit nem én csináltam, hanem a kollégák, ott olyan kávé volt, hogy megláttam, amikor lefújik, és azt mondom, gyerekek, ez mi? És a vendégek érezték a különbséget, és kérdezték, hogy ugyanaz a kávé? Vagy... Hát mondom, igen, ugyanaz a kávé, csak mondom, ezt én csinálom, azt meg más. Hogy én belerakok, meg én valami szerint azért értek hozzá. Ott fönn meg nem értek
hát ez az
hozzá
a, senki, hanem csak úgy. Igen,
és akkor... Tehát nekem az, én hogyha eszpresszóról beszélünk, akkor legyen test.
És neked akkor ugye teljes, vagy inkább a tisztán?
Hát én tisztán. A teljesen akkor vagy nagy baj van velem, vagy nem kívánom éppen dupla presszót, és akkor úgy szoktam, egy szimpla presszót iszok, meg mellett iszok egy kortádót, ugye, ami legkisebb.
Igen,
hát nem
igen.
A legkisebb teljes kávé, de egy decis.
És amikor bejött hozzád egy olyan ember, aki még soha nem kóstolt ilyet, őt hogy vezetnéd rá, vagy hogy vezeted rá ezekre az ízjegyekre, vagy ízekre? Mit javasolsz nekik, mivel kezdjenek?
Hát először is el kell neki mondani, hogy ne arra számítson, mint amit mondjuk bemegy a benzinkútba, és kap egy kávét, hogy tele kell rakni cukorral, meg még akár tejjel is, hogy iható legyen, hanem egy olyan dologra számítson, ami egzotikus lesz egy kicsit. Tehát, hogy nagyon eltér a megszokottól. És nyilván, aki hozzá van szokva a kotyogóshoz, őnek inkább azt mondanám, hogy a csokis vonallal kezdjen. Tehát, hogy próbálja meg azt.
Igen.
És akkor mondjuk, hogyha rakod bele 4 cukrot korábban a presszóba, akkor most csak rakjon bele 2 először.
Aha,
tehát,
aha.
Hogy mindenképpen csökkentse a cukrot, mert nem aha. kell, nem igényli a cukrot, ugye a specialty kávé.
Hisz annak az ismérve az, hogy édes.
Igen, tehát ez egy sokkal édesebb kávé, ugye a pörkölés miatt ez egy sokkal lágyabb pörkölés, és... úgy próbálja meg először, hogy kevesebb cukorra. Ha tényleg nagyon sok cukor itt, ha mondjuk 2-vel itt, akkor próbálj meg cukor nélkül. Lehet, hogy kicsit szenvedni fog az elsőkorban, amikor még a krema igen, ott van, de utána azért kijönnek azok, hogy ebbe tényleg nem kell cukor, és mondják, de igazad volt, hogy nem kellett bele cukor. Mondom, hogy megmondtam neked, ne rakjál bele cukrot. És akkor igazából így szokott elkezdődni, vagy a teljes italban is ugyanúgy, benne van mondjuk egy cappuccino, akkor mondjuk, hogy ne rakjál bele cukrot, igyál bele 2 kortyot, és utána döntsd el. És a legtöbb ember nem rakott bele cukrot utána, és elkezdte élvezni, úristen, hát ez nagyon más. És akkor ugyanúgy indultak el körülbelül, mint én, hogy a láttéból lett az Aeropress dupla presszóval, hogy elkezdik élvezni. Elkezdik élvezni az ízeket, és amikor keresni. Megszoktak, ugye...
Ez is egy tanulási folyamat.
Ez így van. És akkor elkezdik próbálgatni a kávékat, mármint, hogy mondjuk cappuccino, vagy cortado, vagy flat white, vagy americano, vagy presszó kávé, vagy filter kávé, és akkor utána lehet, hogy váltanak egy másik országból lévő kávéről, akkor egy kicsit egzotikusabb, tehát igen. Mondjuk ott
erről sokat beszélgettünk, én is ugye megcsináltam a barista tanfolyamot, mert hobbi szinten így nagyon érdekel a kávékészítés, és tök jó tanácsokkal láttál el engem, és nagy örömmel hallgattalak ezzel a lelkesedéssel, hogy a kávéról beszéltél.
Hát igen, erről nem lehet
ez egy szenvedély.
Melankolikusan beszélni
ez
szerintem.
Ez egy szenvedély, úgyhogy
ez így van.
További sok sikert kívánok a teniszben neked. És remek, szuper kávé és élményeket.
Köszönöm szépen, viszont kívánom neked is. Köszönöm szépen.
Sok sikert. Köszönöm, hogy
itt lehettem, és menjetek hideg vízbe, és ijatok jó kávét.
Ciao, szia,
sziasztok,
Peti.
Köszönöm szépen, sziasztok.
Ne felejtsétek el bekövetni a csatornát, bárhol is hallgatjátok, illetve, hogyha érdekel a hidegterápia, csatlakozzatok a Balatoni Jegesmedvék Facebook csoporthoz, ott lesz több update is a közelgő eseményekről, illetve ősszel kezdjük a balatoni szezont. Maradjatok aktívak, sziasztok!